Akik itt most délelőttől tudják, hogy a római levélből 12. rész első két versét olvastam föl, és ahogy mondtam, ezzel fogjuk folytatni most délután. Ez az ige, amit újra szeretnék felolvasni. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. És beszéltünk arról, hogy milyen hatások érnek bennünket, ami miatt ne igazodjunk a világhoz. Ez nem csak azt jelenti, hogy bűnöket nem engedünk az életekbe, hanem odafigyelünk arra is, hogy milyen módon akar az ördög becsapni bennünket, és milyen módon akar hatással lenni a mi életünkre, akár úgy is, hogy a vallásosság árán ide lyukadtunk ki. És azt gondolom, hogy azzal fejeztük be, hogy szükségünk van arra, hogy változzunk. Ezt mondja az, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával, és erre a változásra arra van szükség, hogy az Isten akarata valósuljon meg. Mi volt az Isten akarata gyülekezetre? Ez nagyon fontos kérdés, azt gondolom, itt is beszélgettünk itt a szünetbe, így előjöttek ezek a kérdések. Azt nagyon jól megvalósította a gyülekezet, vagy hát úgy gondolja, hogy igen, hogy a világ ne legyen ránk hatással, annyira el is távolodunk, hogy hozzánk ne férjen hozzánk a világ. Viszont Istennek meg az volt a célja, hogy a gyülekezet viszont legyen hatással a világra. Hogyha elolvasnátok az Abcsel első, mit tudom én, 7-8 részét, akkor ott lehet látni, minden egyes történés eset után oda van írva, hogy és a nép kedvelte őket, és a nép félt, hogy mi történik, és a nép így és így viselkedett. Nem voltak különbösek az emberek arra, hogy mi történik a gyülekezettel, hogy Isten mit végez a gyülekezettel, a Szent Lélek által. És azt gondolom, hogy ennek az egész témának ma az a fontos része, hogy rádöbbenjük arra, hogy rajtunk múlik, hogy az emberek becsésen, az embereknek milyen lesz az Isten képe. Azt, hogy az emberek milyen Istent ismernek meg, itt Karszagon, az ezen a gyülekezeten múlik. Meg azokon, akik még hívőknek vallják magukat. Mert mi alakítjuk ki bennük az Isten képet. És a kérdés az, hogy mi milyen hatással vagyunk a világra. Nem csak az a lényeg ennek az igazakasznak, amit itt elolvastunk, hogy mi valahogy megtartóztatjuk magunkat, ez körülbelül olyan, mint belássuk a talentumot, aztán mi ott el vagyunk magunkba, hanem ez az, amit kimenjünk és mi legyünk hatással a világra. Ez Istennek a célja. Mielőtt most a mostani részre rátérnék arra, hogy meglássuk, hogy Istennek mi is az akarata, és mi kell ahhoz, hogy az Isten akarata érvényesüljön az életünkben, ugyanis ez a cél, az egésznek az a célja itt ebben a szakaszban, hogy megismerhessük, megítélhessük, hogy mi Istennek az akarata. Hát mennyire egyszer imádkozunk, Uram, mutasd meg, mi az akaratod, ez a mi célunk, hogy ezt megértsük, de ehhez sokszor nekünk változnunk kell az értelmünknek ahhoz, hogy meg tudjuk érteni különben nem értjük meg. Az Úr Jézus, az apostolok, Pál apostol főleg nagyon sokszor hasonlította a gyülekezet és Isten kapcsolatát a házassághoz, ugye? A férfi és a nő házassághoz. Ez olyan happy dolog. Tehát főleg a fiatalok körében azt gondolom, vagy ifjú házasok, ez olyan happy dolog, tehát egy jó dolog. A házasság, hát akkor az egy fantasztikus dolog. Az Istennel való kapcsolat egy ilyen fantasztikus dolog. Aztán látok ilyen filmeket, meg nem kell filmbe menjünk, mert picit már pár évre vagyunk házasok, hogy eljött a házasok párnak oda, hogy leülnek ki egymás mellé. Lehet, hogy már túl vannak nagyon sok mindenre, és azt mondják, hogy jutottunk ide. Eljött egy olyan pontig a kapcsolatuk, hogy azt mondjuk, hogy jutottunk ide, hogy mi csak veszekszünk, mi nem értjük meg egymást, elbeszélünk egymás mellett. Nem így volt. És ilyenkor van egy három dolog történik ilyenkor. Az egyik az, hogy pedig mi szerettük egymást, mi nem így kezdtük. Változhassuk rajta, beszéljük meg. Nézzük meg, hogy mit rontottunk el. Ez az egyik. Ez a ritkább megoldások. Ma nem divat ez a megoldás, a világos-e. és ez hatással van ránk is az Istennel való kapcsolatra, hogy ne legyen divat ez, hogy megbeszéljük és megnézzük, hogy mit adhatunk el. A másik megoldás az, hogy, és ez a főleg a férfiaknak jellemző, hogy ugyan már nincs semmi probléma, menjünk így tovább, hogy vagyunk, jó vagyunk így, és nem nézzük szembe a problémákkal, én picit ilyen keményen főleg vagyok férfiak szerintem ezen a területen is. Aztán harmadik meg az, hogy elválnak, ugye. Az a kérdés, hogyha most úgy szembenézünk, és Isten egy tükröt állít nekünk, hogy mi a gyülekezet és az Isten kapcsolata hogy van, mi az, amit ő elképzel, és látjuk, hogy nem pont úgy van a történet, akkor bennünk mi alakul? Ugyanis az dönti el, hogy mi fog történni bennünk. Ez a megoldást Isten úgy, ahogy a megtérése nem erőszakolta ránk, ezt se tudja ránk erőszakolni, ez csak nekünk kell akarnunk a változást. Nem könnyű. Azért hoztam ezt a példát, mert főleg férfiak azt gondolom, hogy egyetértetek ezzel, hogy egy ilyen beszélgetés után nem könnyű változni, vagy nem könnyű elindulni, na akkor beszéljük meg. Nők könnyebben megbeszéljük szerintem, lehet, ez csak az én tapasztalatom, de valahogy nem könnyű, ennek van ára, ez nehézség, de utána megérte, rájönünk, hogy megérte ezt az egészet elindulni ezen az úton. És most, ahogy elfeszeltetek egy kicsit, hadd mondjam azt, hogy Isten úgy tud elindítani bennünket a megújulás útján, hogyha megvan bennünk az az elhatározás, az a készség, hogy szembe akarom nézni azzal, ha valamit nem úgy vagyunk, ahogy Isten mutatja. Ha készek vagyunk arra, hogy igen, én kész leszek változni, és kész leszek engedni, hogy az én értelmem megújuljon. Ez valamilyen szinten a csökönyösség feladását is jelenti, valamilyen szinten azt gondolom, hogy is különbség van, mi férfiak, azt gondoljuk, hogy hát akkor mi van, amit mi eddig képviseltünk, az lehet, hogy rossz volt. És akkor ez egy olyan negatív érzés, de nem negatív érzés, hogy ki belőle a végén. Na menjünk tovább, picit elkapozom, mert egybe tettem meg ezt az egész PowerPointot, úgyhogy elnézést kérek. Azt hittem, hogy most itt közben át fogom írni, de nem történt meg. Jó, itt vagyunk. Hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, mi az, ami neki tetszik, és tökéletes. Azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon fontos alap az, hogy mi legyünk készek arra, hogy helyreállítsuk. És ahhoz, hogy készek legyünk, ahogy a házasságban is ilyenkor szokott történni, hogyha egy ilyen trauma előtt áll a házaspár, akkor az van, hogy visszanézzük, hogy kezdtük. Mik voltak az alapok, mennyire voltunk akkor rendben, és mi az, amit elrontottunk. És most egy picit nézzük meg azt, hogy csak néhány terület ez a teljesség igénye nélkül, mert nem fogom minden területet vizsgálni a hívő életünknek nyilván. Valók, ez nem erre lettem itt meghívva. De azon abban mindannyian egyetértünk, hogy a keresztény életnek egyik legfontosabb alapja az, hogy a középpontban van Jézus. Ugye ez alap, hogy nekünk a középpontban van Jézus. És emellé nagyon sok minden oda tevődik mellé, írhatjuk bele, hogy mi tartozik még a keresztény életbe. Ebből most én 4 pontot fogok itt felsorolni, ami a 4 pont, ami beletartozik a keresztény életbe, és ma akarunk erről beszélni. Az egyik az a viselkedés. A keresztény ember valahogy másképp viselkedik a hívő ember, mint a nem hívő ember, ugye? Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezt is megállapíthatjuk. Sőt, a hívő embernek van egy olyan vágya, hogy olyan legyen, mint Jézus. Hogy Jézushoz hasonlítson. Jézus büntelen volt, ő a példaérték. És milyen jó lenne, hogyha úgy viselkedünk. Sőt, maga az Úr Jézus azt mondja a viselkedéssel kapcsolatban, hogy ma reggel már említettünk a Máté 5.16-ban, hogy úgy fénylegyen a ti világosságotok, tehát úgy viselkedjetek, hogy az emberek mindezt lássák, és megkívánják Istenet. Hogy akarjanak hívők lenni azért, ahogy bennünket ismernek. Ezért nagyon fontos az, ez azt mondja ki az Úr Jézus itt, hogy azt az Istent ismerik meg, amit ti bemutattok. A másik az, azt gondolom, hogy a Szent Élek, Szent Szellem, nem tudom, még használhatok ebben a gyülekezetben, az ő munkája egy nagyon fontos dolog, azt gondolom, a hívő ember életében. És amikor megtértünk, ha hallottunk róla, ha nem, a Szent Élek ott volt a mi megtérésünkkor. Ugyanis nem térhetünk volna meg, ha nincs ott. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a megtéréssel kapcsolatban legyen meg az a látásunk, az a tudásunk, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy senki sem jöhet az atyához, senki sem jöhet én hozzám, mondja az Úr Jézus, csak az, akit az Atya vonz. És amikor megtértünk, akkor a Szentlélek volt az, aki ezt elvégezte bennünk, hogy meg tudtunk térni. És akkor ez így tökéletesen tudott működni bennünk. Szükségünk van, azt gondolom, a hívő életbe a Szentléleknek a vezetésére. A János 16-13-ból olvassuk, hogy elvezet a teljes igazságra. Ugye? Tehát, hogy ahhoz, hogy megismerjük az Isten igazságát, ahhoz szükség van a Szentlélekre. Vagy nem? Majd megmondják a gyülekezetben, mit kell tegyek. Erre. Vagy megmondják, hogy mi az én ajándékom, mi az én elhívásom. Ezt gondolom, hogy imahalsz nélkül, és annélkül, hogy a Szentlélek minket tudjon vezetni, nem jutunk el nagyon messzire. Sok minden kijöhet belőle, még szolgálat is, csak az valahogy az nem ugyanaz lesz. Aztán még egy dolog miatt nagyon nagy szükségünk van a Szentlélekre, az zapcsal egy nyomozva, amikor az Úr Jézus maga mondja, hogy miért jön a Szentlélek, hogy majd elküldöm a Szentléleket, vesztek erőt, amivel eljön a Szentlélekre álltok is. Emlékeztek már, beszélünk a 2. Timóteus 3. részről, amikor utolsó idők gyülekezetéről lesz, és azt mondja, hogy nincs erő a gyülekezetben. Erőtlenek, és nem tud erőködni, vagy erőködnek, de nem jutnak sem eddig. Az ezt mutatja ki, hogy a Szentléleknek a hiánya az egy nagyon-nagyon áldatlan állapot egy hívő ember számára és egy gyülekezet számára. Szóval a Szentlélekkel kapcsolatban azon, hogy nagyon fontos megemlíteni az ajándékok kérdése, ami nélkül a szolgálat hát nem jó. Azt olvassuk az 1 Korintus 12. hétben, hogy a Szentlélek ajándékai azok haszonra adottak. Nem arra, hogy kiálljak vele és itt habzsoljak nektek valamit, nyelveken, meg egy csomó mindent, hanem arra adottak, hogy használjunk vele, hogy szolgáljunk vele. És nagyon jó, hogyha azt látjuk, hogy egy szolgálat mellé ott van mögötte az ajándék, és nem egy emberi erőködésből megy a szolgálat, hanem a Szentlélek ajándékával. És hívő emberként azt gondolom, hogy amikor megtértünk, akkor azonnal oda került a szívünkbe valami, sőt, oda került az is, hogy valamiért vágytunk, valamire vágytunk elmondani az Isten igéjét, az evangéliumot. Ott kell kapizsgálni az ajándékot, amikor az az érzés ott megvolt bennünk. És amikor nem tudtuk abba hagyni, hogy beszéljünk Istenről. Ez a Szentlélek ajándéka, ami elindult bennünk. És lehet, hogy azt szépen kiírtottuk, de lehet, hogy akkor ide vissza kell mennünk. Tehát a Szentlélekről beszéltünk. Aztán egy fontos dolog a kegyelem. A hívő ember életében, amikor megtér, akkor a kegyelem az 1000%-ig ott van. Aztán valami történik a kegyelemmel. Majd mindjárt picit erre visszatérek. De én szeretném itt elmondani azt az igét az Efézus 2.8-ban, hogy nem kegyelemből lesz üdvösségünk, hanem kegyelemből van üdvösségünk. És ez egy nagyon fontos dolog a hívő ember számára. Ez a hitnek a kérdése, a hitnek a megerősítése, hogy kegyelemből van üdvösségem. És szoktam azt a kérdést feltenni, mert a gyerekek már tudják, hogy mi van akkor, ha ma megyek a villamoson, és belénk rúg valaki, fékez egyet a villamos, én ideges lettem közben, sőt, be is szóltam az embernek, beütöttem a fejemet, meghaltam. Mennyországba kerülök, vagy nem? Senki nem el válaszolni.
Igen.
Amen. És miért? Azért, mert az Úr Jézus meghalt az én összes bűnömért. Kegyelemben élek. Azért, mert benne élek a kegyelemben. Az én gyerekemnek azért, mert éppen valamit keresztbe tesz nekem, attól mi nem szűnik meg a gyerekem lenni. Az én gyerekem. Így vagyunk az Isten családjába. És kegyelemből van üdvösségünk. Ez egy nagyon fontos identitás tudat a hívő ember számára, hogy nem a pillanatnyi éppen csúcskeresztény mi voltomtól függ az én üdvösségem. Hanem attól függ az üdvösségem, hogy az Úr Jézus meghalt értem. Egyszer és mindenkor, hogy a zsidó levél mondja. Meghalt azért a bűnömért, amit elkövettem megtérésem előtt. Hadd mondjam azt, hogy meghalt, amit elkövettem azóta. És hadd mondjam azt, hogy meghalt azért, amit még ezen túl el fogom követni, annak ellenére, hogy szeretnék. És ez egy gondolkodásmód, változást igényel sokszor, hogyha azt gondoljuk, hogy ha úgy élünk, úgy gondolkodunk a kegyelemről, mint hogy én gondolkodtam korábban, ez is sokat beszélek ez a szemléletváltásról, hogy megtérésemkor, a kereszténységnek a nagy része egyetért abban, hogy megtérésemkor a kegyelemre szükség van. És csak így üdvözülhetek, hogy elfogadtam Jézus Krisztus halálát és feltámadását, és ezáltal van üdvössége, meghalt összes bűnömért. Sokszor azt mondjuk, hogy akkor kaptál egy fehér lapot, ott van a fehér ruha bemerítéskor. Kérdés, ezután én vigyázok erre a fehér lapra? Hát, ha én meg tudnám mindent, hogy tartani magamat, akkor az Úr Jézus kiállva halt volna meg azt, hogy a Pál. Ha innentől én tudnám a törvényt alkalmazni az életembe, visszatérek a törvényhez, vagy ott maradok a kegyelembe. Ez nem azt jelenti, hogy végkezek tovább, így fogalmaz Pál is, így vívódik ezzel a gondolattal, hogy viszi tovább, hanem benne vagyok az Isten kegyelmében, és ez identitás tudat, ami nagyon fontos a hívőkben számára. De hogy mindez meg tudjon történni, ott van az bűnvallás kérdése. 1 János 1.9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsájt és megtisztít. És azt is mondja előtte, hogy ha azt mondjuk, nem hitetlen neki írja ezt, hogy azt mondjuk, hogy nincs bennünk bűn, akkor hazuggá tesszük őt. Az Isten, mert ő azt mondja, hogy van bennünk bűn. Tehát, hogy ezért gondolkozunk el. Na, én most erről 4 területet, hogy szeretnék egy picit úgy beszélni, hogy mi van, ha az egyiket elhagyjuk, mi van, ha a másikat elhagyjuk, mi történik akkor. És mielőtt ebbe belemegyek, egy igében sem szeretnék felolvasni, Efézus 3.16-19, adja meg nektek dicsőségének gazdasága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember. Ez a célja Istennek, hogy ez a belső ember megerősödjön bennünk, és hogy ezek a területek, ezek a szélességek, ezek a magasságok ott legyenek, és ismerjük az ő lelke által, hogy Krisztus lakik szívetekben, a hit által, a szeretetben meggyökeredve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Amen. Szóval gondolkozunk úgy, hogy a hívő ember, mikor megtér, akkor ott van a csúcson a kegyelem az életében, aztán meg a szeretet, meg minden plafonon van, és akkor mi történik? Ez történik? Lehet, hogy ez történik, a Biblia erről beszél. És olyan jó, hogyha elkezdünk arról beszélni, hogy növekedett bennem a szeretet. Hogy növekedett bennem az odaadás, az odaszállás. Amiről beszélünk ma, hogy szálljátok oda magatokat, ez nem tud menni egy emberi erőködéssel, azért nem azzal kezdtem, hiába az a kezét az ige, hanem az majd a végén kifadunk erre. Mert az odaszállás, ha nincs meg az, hogy ami szenvedet, hogy megváltozik, akkor az egy emberi erőködés lesz. Zsidó 2.1. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, itt az Úr Jézusról beszél, és arról, hogy ő van a középpontban, hogy valamiképpen el ne sodortassunk. Hát itt van egy kép. Nem tudom, mennyire látszik, ott van egy szakadott vonal, ami kihagyja a Szent Szellemet. Látszik valahol? Annyira? Nem nagyon, de azért mondom, így van egy kör, ami elkezd elhalványulni. Ezt úgy néz ki, én jobban látom itt az enyémben. Tehát azt jelenti, hogy megvan a viselkedés, megvan a kegyelem, és valamennyire a bűnvallás is, valamennyire a Szent Szellem munkájának a zereje, a hatása, az meg azzal való foglalkozás úgy elmúlik. Meg kell mondjam, hogy ez egy olyan általános baptista gyülekezetekre vonatkozó történet volt, legalábbis amit én felnőttem, és ebből nagyon sok minden kapott aztán. Hála az Úrnak, hogy olyan is kapott, hogy akarom foglalkozni ezzel az egészséges módon, hogy mit jelent az, hogy a Szentlélek ott van az életünkben, és ez nagyon jó dolog. De tényként lehet azt mondani, hogy ezzel olyan nagyon nem foglalkozunk. Emlékszem rá, hogy mi, amikor megkérdezünk megőrült az ifjúság, akkor összeírtunk néhány pontot, amivel úgy érezzük, hogy nincs tanítás a gyülekezetben, pedig nem mondta nekünk senki. De egyik az ez volt, hogy hát mi van a Szentlélekkel? Hogy kell ezzel foglalkozni? Hogy miért nem tanítanak arról, mi van az ajándékokban? Nem tudjuk, hogy mi van. És elkezdtünk érdeklődni. Ez jó dolog, csak kérdés, hogy mit szül ez a történet, hogy hát nem jó dolog, ha nem foglalkozunk vele, de erről délőtt egy kicsit beszéltünk, de nem tudom ezt annyira ki, hogyha kihagyjuk ezt az életből, itt egy karikában rajzolva próbálunk hogy szemléltetni, hogy a kerek, az életünk, ami gondolkodásunk, ami tudatunk kiengészül. Ha elhagyjuk azt, hogy a Szentlélek erősítse meg az ő életét, jelenlétét bennünk. Ha elhagyjuk azt, hogy az ő ajándékaival szolgáljunk, ha elhagyjuk azt, hogy ő vezessen el a teljes igazságra, akkor pót dolgok jönnek be, és ezek a pót dolgok a törvény irányába fognak bennünket vinni, sőt, inkább azt mondom, hogy a kerítés irányába fognak bennünket vinni, hogy megpróbáljuk megtartani magunkat. Ne csináld ezt, ne rakd azt, ne tedd ezt, sőt, már az üdvösséget is erre kezdjük el kihegyezni, és azt mondjuk a gyerekeinek, hogy ha te ezt teszed, akkor pokolra jutsz. Nekem mondta ki a gyerekkoromban, és nem esett jól. Aztán rájöttem sokkal később, 24 évesen, hogy nem így van. Azt mondja, az Úr Jézus onnantól kezdve, hogy ő meghalt értünk, a bűn az, hogy nem hisztek bennem. Ez a bűn, hogy nem hisztek bennem. Én nem azért kárhozok el, mert megloptam valakit. Az egy következmény annak, hogy én bűnös vagyok. Én azért vagyok bűnbe, mert nem hiszek Jézusban, és az ő áldozatában. És nem az ő élete szerint élek. És nem adtam át az életemet. És nem fogadtam el a megváltást. 2 Timóteus 3.5, ugye ez délelőtt mondtuk, azért mondtam, hogy ezt sokat nem akarok ezzel most. A kegyesség látszatát fenntartják, de annak erejét megtagadják, ez erre a csoportra jellemző lehet. Mindig tanulnak az igazságot, soha nem ismerik meg. Itt egy akarikon van rajzolva, ahol a kegyelem van kihagyva, ilyen félkör. Nem tudom, hogy ismerős-e ez a csoport, vagy nem. Ez az, amit mondtam, az előbb ez a tiszta lap kérdése. Amikor megtértünk, akkor elfogadtuk azt, hogy van kegyelem, de utána már olyan nagyon nem foglalkoztunk a kegyelemmel, hanem mindenki tartsa meg magát tisztának, úgy, ahogy van. Nem érzik át igazán a kegyelmet. Emlékszek arra, hogy volt ilyen imaóra nálunk is még annak idején. Úgy működött, hogy így sorba imádkoztak. Ők különültek a férfiak nők, ahogy megjöjjenek, és ők így sorba imádkoztak a testvérek. És ugye a hátsó sor vége fele, a 3-4 sorba, igazán nem értettük, mit imádkoznak, mert elkezdte az imádkozást a testvérre, és akkor a végé is jött. És úgy kezdte, hogy ó, én nyomorult bűnös, ami rendben van. És egy csapó dolgot felsorolt, sírva, és utána a következő vasárnap ugyanúgy, megint. Akkor ezért viszont rá, hogy oda ment az egy testvér hozzá, és mondta, hogy testvér, nem fog kárkodni. Hát miért? Hát most mondtam, hogy én nyomorult bűnös. Hát mondjam már azt megváltva, hogy ó, én megváltott vagyok. Én értem, meghalt az Úr Jézus. Elég volt az áldozata. A kegyelemnek a nem átélése az nagyon frusztrációhoz tud vezetni bennünket. Úgy tud vezetni, hogy ha ezt tényleg nem éljük át komolyan, mert általában nem tudatosan történik ez azért, hogy egy ilyen általános bűntudatban él a hívő ember. És elkezdi szülni a pót dolgokat, hogy miért bocsásson meg neki Isten. Ezek lehetnek a vezetés. Lehet az, hogy én valamit inkább feláldozok, csak Isten bocsásson meg. De azért nem kell semmit feláldoznak. Azért fogja feláldoznak, hogyha oda akarom adni Istennek, vagy hogyha kéri tőlem. Én egyszerűen az életemet odaadom Istennek. Ő az, aki mindent megtett értem. És még egy dolgot szül ez az egész, az, hogy mintha én le tudnám dolgozni, meg tudnám szolgálni az én bűneimért. Pedig egyszer már tudom azt, hogy Jézus meghalt értem, nem üdvözülhetek másképpen, és mégis, amit azóta követem bűnöket, hogyha azért meg tudnánk szolgálni. És ebből kijön egy ilyen önsanyargató keresztény élet, ami egy ilyen jó szenvedős keresztény élet. Jó ilyen szenvedünk az Úrért. Hát hadd mondjam, ez nem az Úré való szenvedés, ez az én butaságomé való szenvedés maximum. Hadd mondjak itt két bátorító igét, nekem nagyon-nagyon tetszik mindegyik. Igen. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Nincs tehát most már semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Az ördög megpróbálja érteni velünk azt, hogy van. Van még károsztatás az életünkben. nagyon sok területet megpróbál elhitetni velünk, hogy valami annak a következménye, hogy én most itt tettem most így, és ezért ott van az életemben. De ha áldozom az életemet, azt mondja az ige, Róma 8:1, nincs semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Most az jön, amikor kimarad a bűnvallás, és felerősödik a kegyelem egyúttal, vagy nem. Ez a nincs bűnvallás, ez most olyan oldalról is megfogom először, hogy én nem láttam testvéreket, és most bocsátom, mindig magamból indulok ki, meg nem csak magamból, hanem megpróbáltam összeszedni azoknak a barátaimnak a véleményét, akik kiestek a világba valamiért, pedig hívő gyülekezetben nőttek fel, és hogy lássam, hogy mi az, ami ezt okozta bennük. Nem láttam embereket elbukni, és megtérni, vagy megújulni. Egy csomó tökéletes hívő emberre voltam körbevéve, akik soha nem hibáztak, és így néztek rám, hogyha én igen. És emlékszek rá, hogy egyik evangelizációs héten megtértem, voltam egy 12 éves, és hát olyan egy hét múlva már úgy éreztem, hogy nem vagyok megtérve, mert én nem tudtam megállni, akkor ez nem is volt igazi megtérés, majd jövőre megint megpróbáltuk. Ha nem működik a bűnvallás az életünkben, az képmutatáshoz tud vezetni bennünket. Mert a bűneinkkel valamit kezdeni kell. Az első az az, hogy ezt megtanuljuk kezelni a bűnöket. Megtanuljuk külön kezelni az életünkben. És ez képmutatáshoz, hazugsághoz és újabb bűnökhöz tud vezetni bennünket. Hogy az előbb mondtam, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen egy bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs bennünk az igazság. Az is egy nagyon nagy hátrányom volt ennek, ahogy mondtam, hogy igazán az új hívők nem tudták, hogy mi történt. Én emlékszem egy példára, hogy volt egy ébredés Erdélyben az ifi táborban, Harkitában, én nem jártam ott még, de erről hallottam, és a kiváltó oka az, hogy hát ez mi volt, a Mike Samu, aki lement oda, lehívták, előtte való este összebalhézott a feleségével. És ő kellett volna beszéljen. És nagyon-nagyon nem tudta, mit csináljon. És kiállt a sok fiatal előtt, és elmondta, hogy ne haragudjatok. Én nem tudok most nektek mondani semmit. És ezek a fiatalok elkezdték azt látni, hogy ez az a busz ember. Ez létezik, hogy ő hibázott. És egy csomó fiatal meg tudott élni. És el tudta adni az életét Istennek azért, mert rájöttek arra, hogy Isten nem csak az ilyen tökéletes embereket hívja el magának, hanem engem, akinek sok gyengeségem van, oda tudok menni. A másik oldal ennek a történésnek az, hogy kegyelemben élünk, minden szabad. Ugye, majd is egy hivatos irányzat, hogy kegyelemben vagyunk, nekünk minden szabad. Hadd mondjam a Pál 1 Korintus 6:12, minden szabad nekem, de nem minden használ, minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Úgy jelent az ige, hogy ha én a bűnre értem azt, hogy minden szabad nekem, akkor is megengedem a bűnt az életembe, és nem tettem le, nem hallom meg időben, mi az ideje a bűnvallásnak. A felismerés. Ahogy felismertem. Onnantól kezdve már dédelgetem, onnantól kezdve már megekedem. Ha ezt nem teszem le, akkor éppen ezáltal rabjává válok. Tehát nem szabad leszek, hanem rab leszek. Annak a bűnnek a rabja leszek. És hogy ilyen bűn megengedett az életembe és rabja leszek, akkor onnantól kinyitom a kaput, amiről reggel már így beszéltünk az ördögnek, hogy ott részt nyitok, és jogot engedek, hogy ott legyen az életemben. Ezt a három igét mondtam el már. Jó, aztán nézzük meg ezt a részt, amikor a viselkedés nem téma, és a Szentlélek kerül a középpontba. Ezt azt kell mondjam, hogy ebből fakadt. Nagyon sok olyan gyülekezet van, vagy új gyülekezet indult, vagy szakadás, szakaszinkról, hanem ez egy általános téma volt. Ebből fakadt, amikor az volt, hogy nem foglalkoztunk a Szentlélekkel, a Szentlélek ajándékaival, tanításaival, és testvérek Isten vezette őket, hogy benne van a Bibliában, kéne vele foglalkozni, és akkor mit csináltak? Hát akkor erre fókuszáltak jobban, mint kellett volna. És akkor következett ez, hogy a viselkedés annyira nem érdekes, hanem nézzük meg, hogy a Szentlélek van a középpontban. Mi lehet ezzel a probléma, hogy a Szentlélek ott van a középpontban, és esetleg nem baj, ha valami elmarad. Valószínűleg felfedeztek egy fontos igazságot, és valószínűleg, hogy olyan dolgokra jöttek rá, ami fontos dolog, ami jó dolog. Egy idő után elegük lett egy csomó viselkedésből, elegük lett egy csomó olyan dologból, ami hagyomány, ami megszokás, és azt mondták, hogy mindent fel kell rúgni, és középpontba a Szentlélek. Mit látunk ebben negatívat, vagy mi az, ami ebből tudott történni negatívképpen? Hát, ahogy már kivetettem itt az előbb, egy felsőbbrendű érzés az mindenképpen elindult, és ez jellemző. És még egy dolog, amit nekem úgy nagyon elég jött az elmúlt időszakban, az, hogy teljesen mindegy az ördögnek, hogy milyen irányba húzza el ezt a karikát, hogy Jézus legyen a középpontban. Mindegy, hogy jobbra, balra, előre, hátra, felle húzza el, egy dolog történik, Jézus kikerül a középpontból. És a sátánnak az a célja, hogy Jézus kikerüljön a középpontból. És már azt se bánja, hogy ha a Szentlélek van a középpontban, főleg, ha az ajándékok vannak középpontban, főleg, ha egy-két ajándék van középpontban, de mindazt nem használják el a szolgálatra, az emberek elérésére, hanem öncélúra kezdjük el csak használni az ajándékokat, vagy arra kezdjük el használni az ajándékokat, hogy a másik ember megsérje a végül életét. Ma ez nagyon divat karizmatikus világban még, hogy ez a profétálás ajándéka, hogy már neked annyira se kell hívőnek lenni, hogy neked kapcsolatod legyen Istennel, mert én majd megprofétálom neked, amit kell tegyél. Ez, hogyha nincs meg, ha nem Jézus van a középpontban, akkor ide tud vezetni. Aznak ellenére, hogy mennyire szükség van, hogy a Szentlélek ott legyen a mindennapokban, ott legyen velünk, és az ajándéka, hogy működjenek a gyülekezetben. De az ördög megpróbál megvezetni minden irányba bennünket, és ezt az oldalt meg valakat az irányba próbáljátok megvezetni. Ott van a Szentlélek, akkor legalább legyenek csak az ajándékkal foglalkozzanak. Nem baj, hogyha bármit tesznek, csak éppen ne evangélizáljanak, ne haszonra, ahogy Isten ezt elképzelte. És egy picit el kell hiányozni ez, hogy újra legyen a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsük a ti mennyei atyátokat. Sátánnak az a terve, hogy ne ez valósuljon meg. Hogy amit ott megkérésben átértünk, azt, hogy mindent, ami addig az életünkben volt kár és szemét nekik értük, és azt mondtuk, hogy olyan akarok lenni, mint te. Azt, hogy a bűneinket valójában letettük, megvallottunk, elfogadtuk a kegyelmet, és elfogadtuk azt, hogy a Szentlélek dolgozzon bennünk. Hogy ne ezen az úton menjünk tovább, és ne ez növekedjen bennünk végig. Isten akarata az az, hogy ilyen gyülekezet jön létre, és az akarata, hogy az én hívő életem és a mi hívő életünk ilyen legyen. És bármelyik irányba úgy érezzük, hogy elcsatott a mi életünk, akkor az Istennek az akarat, hogy ezt felismerve kezdünk-e helyreállni. Kezdünk-e megvallani. Úgy érezzük, hogy a mi életünk, azt nem Krisztus mutatja be. Úgy érezzük, hogy és látjuk, hogy mi elfelejtettük a kegyelmet. Egy csomót vezekelünk. Egy csomó mindent teszünk. Úgy érezzük, hogy nem tudjuk igazán megvallani, letenni a bűneinket, mert az egy olyan kényelmetlen dolog. Vagy már elszoktunk tőle. Vagy túl sokat akarlatni való. Vagy a Szent Szellemnek a munkáját. Nem is tudjuk, hogy mi az. Vagy úgy szeretnénk. Vagy valamikor jobban szerettük volna. Akkor Isten ma azt szeretné, hogyha feltennénk neki azt. És elmondanánk neki, hogy mi akarunk téged egészében úgy, ahogy vagy. és szeretnék oda visszatérni. Mert az a cél, hogy megismerjük, hogy Istennek mi az akarata velünk. És ahhoz, hogy megismerjük, észre kell vegyük, hogyha valamerre a mi életünk elkezdett más irányba menni. Lehet, hogy ez is az oka, hogy olyan Isten mutatunk be a társadalomnak, amire nem kíváncsi. Épp itt a szünetben beszélgettünk valakivel, hogy én nem nézek rá, hogy voltam egy gyülekezetben, azt mondta az egyik testvér, egy evangelizációs, sikertelen evangelizációs hét után, mindegyik sikertelen volt, mondanom, mert egy ember se jött, de hallgatónak sem. Pedig ki volt plakátolva, szórólapoztunk meg mindent, hogy hát ilyen világot élünk. Az emberek nem kíváncsiak ma Istenre. Hadd mondjam azt az Isten igé alapján, hogy az nem igaz. Az Isten igé azt mondja, hogy a világ sóvárakra várja az Isten fiainak a megjelenését. Csak nem a képmutatókat, nem azokat várja, akik tuti megmondják neki, hogy mit csináljon, hanem azokat várja, akik olyan voltak, mint az Úr Jézus, hogy a bűnösök barátjai tudtak lenni. Oda tudtak menni hozzá. És nem kell nekünk 50% évvel ezelőtti visszamaradott módon, hanem mai módon. A mai kérdéseikre van válasz. Ha ma van kérdése az embereknek, akkor ma kezdődik választani nekik. És Isten ilyen kerre hível bennünket. Felolvasom itt az elejét ennek a versnek. Az Isten irgalmának élek el titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda a testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Isten hív bennünket arra, hogy szánjuk oda mi testünket. Az Isten akarata az, hogy először is, hogy mi éljünk ő benne. Nagyon tetszik ez az ige nekem. János 20.31. Ezek pedig azért írattak meg, itt az egész evangéliumban mondja János, hogy higgyetek. Azért írattak meg, hogy higgyetek. Higgyétek, hogy Jézus a Krisztus. És ebben a hitben életetek legyen. És olyan jó azt látni, hogy az Úr Jézus arra hívott el bennünket, hogy életünk legyen. Hogy éljünk benne. Hogy élet legyen a gyülekezetben. Erre hívsz el a gyülekezetet. Az odaszállás azért is fontos, mert az Isten akarata az, hogy minden ember megtérjen. Azt olvassuk a 2 Péter 3.9-ben, hogy nem késlekedik az Úr az ígérettel, amit egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Az Isten akarata az, hogy mindenki megtérjen. És az, hogy kik térnek meg az én környezetembe, az lehet, hogy azon múlik, hogy én kik mutatok be. Hogy én hogy mutatom be Istent, hogy ők milyen Istent ismernek meg. És olyan jó lenne az, hogy megkérdezni a szomszédaimtól, a munkatársaimtól, az embertársaimtól, hogy szerinted milyen az az Isten, amit Lajos bemutat. Csak őt ismerem, hogyha kispészíthetem. Én megmondom őszintén, hogy úgy félre azért, hogy mit mondanának az a szomszédaim. Mit mondanának? A mellettem levő szomszédokról többet jó módon mondanának, mert ő hajnali 5-kor fölkelt, és elkotolta minden idős, tehetetlen asszonynak a utcája előtt a havat például. Én még azt hiszem kényszerettem meg. Vagy mondott nekik csomó minden. Mit látnak az emberek? Milyen Istent ismernek meg? Mit mutatunk miben? Az az Isten akarata, hogy minden ember megtérjen. Mi a motivációnk nekünk arra, hogy oda szálljuk a mi életünket? Ha csak annyi a motivációnk, hogy tudjuk, hogy ezt kell tegyük, a busokról nem jön ki. Ezt én azt mondom, igen. Sokszor így néz ki a mi hívő életünk, hogy tudjuk, hogy mit kéne tegyünk, úgy oda is szálljuk magunkat, és valahogy nem akar gurulni a szekér, inkább kidugjuk a lábunkat, fölemeljük és visszük. És megyünk. De Isten nem erre hívott el bennünket. Mire hívott el Isten bennünket? Hát, hogy mondtam az Apcselek 8-ba, azt olvastuk, hogy vesztek erőt, minek utána eljön a Szentlélekre jártok. És hogy mutassam be most nektek a járművünket, hogy milyen is az a mi járművünk, amivel mi megyünk. Ennek van egy kasztja, van egy karosszériája. Enélkül szép esne az autó. Ez a katonai hadd legyen most a lélek fegyverzete. Efézus 6.13.17. Csak felsorolom ezeket a fegyverzeteket, ami fontos, hogy gondolkozzunk úgy róla, hogy mit jelentenek ezek a mi számunkra. Az igazságot keresni. Ez az első fegyverzet. Ez nem azonos a vallásossággal. Ez pont az ellentétje. Azt, hogy meggyőződök az igazságról. Azt, hogy nem csak azért hiszek, mert valaki megmondta nekem. Volt egy ismerősöm, nem baptista gyülekezetbe történt meg, sőt, szabad keresztény gyülekezetbe történt meg, tulajdonképpen ilyen testvérem. Az igében nem ez van. Azt mondja, hogy hát, tudjuk mi ez, de már így szoktuk meg. Nálunk ilyen nincsen. Hogy igen? Mi az, amit oda merünk tenni mércére, hogy mit mond Isten igéje? És mi az, amit lerombolhatunk, mert ez nincs az Isten igébe. Hogy ez éppen gát ma. Vagy lehet nem rossz dolog, csak azt látjuk, hogy ez a világ számára egy pont bezárja a kaput, hogy ők megismerjék Istent. Ami szokásaink, ami elgondolásunk, ami visszamaradottságunk akár, az gátja arra, hogy elérjük az embereket. Kutassuk az Isten igéjét, hogy hogyan osszuk meg az evangéliumot. Akarjuk-e keresni az igazságot, vagy megelégszünk azzal, hogy valakik megmondják nekünk. És itt nem a csapállal beszélek. Az igazságot hirdetünk. Hanem arra, hogy élő kapcsolatom legyen Istennel, és tudjon hozzám szólni. Keresem az ő igazságát. Ha valakik csak megmondják nekem az igazságot mindig, akkor a hitem mire fog épülni? Annak az embernek a hitére? Hogy azért, mert én mondom meg? A Szentlélek fog meggyőzni bennünket. És hogyha a Szentlélek győznek bennünket, ott egy stabil hit keletkezik. Az egy olyan, ami kitart. És ez nagyon nagy szükség van, ha ez a fegyver hiányzik az életünkből, hogy mi akarjuk az igazságot megismerni, akkor már sebezhetők vagyunk. Mert úgy olvasok az Efézus levélbe, hogy nem emberek ellen harcolunk, hanem az ördög minden hatalmasság ellen. Hát ha az ördög minden légülön bevet, akkor nem egy gyenge csapatot küldelemünk. Második fegyver, megigazulás páncélja. Ez, amiről beszéltünk, ez a folyamatos megigazolás. Ez a folyamatos megújulás. Ha ez nem történik meg az életünkben, ha én 10 évvel után ezelőtt bántam meg utoljára bűnt, akkor én nagyon bűnös vagyok. És akkor menjünk lejjebb? Egy éve? Egy hónapja? Mikor volt az, amikor utoljára úgy az Isten igéje összetört? És azt tudtam mondani, hogy Uram, ott a megigazolás páncélja, az egy páncél, az nem egy gyengeség. Sokszor úgy kezeljük ezt a dolgot hívőként, mint egy gyengeséget, hogy oda kell menjünk újra megtérni. És a legkeményebb eszközhöz hasonlítja Pál, a megigazolás páncélja. Ez éppen, hogy nem gyengeség, hanem ez lesz az erőségünk. Ha az nem történik meg az életünkben, akkor nincs ott a páncél. És ha nincs a páncél, akkor ott vagyunk a legsebezhetőbbek. Hadd mondjam azt, hogy fegyver a sarú. A békesség evangéliumának a hirdetése. Az egy fegyver. Az nem csak egy olyan, hogy én most éppen kaptam a ráhívást. Ha nem tudom megosztani az evangéliumot másokkal, akkor elvettem a hitemet. Abból van üdvösségem. Akkor az azt jelenti, hogy az nekem nem érték. Ha az én barátaimnak nem tudom elmondani, hogy én megtaláltam a kincset, akkor az nekem nem érték. A hit pajzsa minden helyzetben. Mit jelent a hit nekünk? Itt van nekem egy érdekes példa, amikor a Sirák Misák Abednego esetét szoktuk el megetni a hittel kapcsolatban, akkor azt mondjuk, hogy mit mond a Sirák Misák Abednego? Meg tud szabadítani, de ha nem tenne is, és mi ezt sokszor úgy érezzük, hogy ilyen kibuvónak, hogy hát, ha nem tennél is, Isten akkor is, nem ilyenek voltak. Ezek 100%-ig hittek benne, hogy Isten ki tudja menteni őket a tüzes kemencéből. Csak az ő hitüket semmire nem befolyásolta, Istennek nem ez az akarata most. de az ő hitüket nem gyengítette. Ők egy cseppet sem nem hitetlenkedtek abba, hogy Istennek van hatalma kimenteni. Azt kérdezem meg, hogy meddig terjed a mi hitünk? Amikor mi imádkozunk valami, amikor Isten kijelenthetünk valami, amikor imádkozunk az embertársunkért, barátunkért, hogy térjen meg, hiszünk benne, hogy meg tud térni. Hiszük, hogy az evangéliumot el tudjuk vinni az embereknek. Hiszük, hogy be tudjuk tölteni az elhívást. Hiszük, hogy meg tudunk újulni. Amikor imádkozunk ébredésért Karszabon, akkor hiszük, hogy meg tud történni az ébredés. Mert ha nem, akkor ne imádkozunk. Azt mondta egyszer a Kovács Géza fiatalabbik, hogy ha így imádkozol, ne imádkozz, mert bűnt követsz el. Mert minden, ami nem hitből van, bűn az. Engem nagyon megértetett, amikor ezt mondta. Nem azt kell higgyem, hogy az biztosan megtörténik, hanem az Isten akaratát fogom keresni. Hanem azt kell higgyem, hogy Istennek van hatalma ezt megtenni. Ha én sem hiszem el, hogy Istennek van hatalma ébredést hozni, akkor fölösleges imádkozzak érte. Mert az ima nem jut át az nap napon. Az üdvösség sisakja. Efézus 2:8. Már mondtam, van üdvösségetek. Ez egy védelem. Ezt nagyon sokszor elhasználjuk. Akkor, amikor az ördög megpróbál elbizonytalanítani, mert éppen valami nehézségete vagy, mert éppen valami olyan teher van az életed fölött, ami miatt valóságos depresszióba estél, tegyük fel. Valóságos nehézség van az életedben. És akkor ez az ige oda menjen, és azt mondja, hogy kegyelemből van üdvösséged. Nem a károsztatás, hanem kegyelemből van üdvösséged. Ez egy sisak. Ez egy olyan, ami megvéd mindentől, az ördög minden támadásától. Megpróbálja azt mondani, hogy azért, mert a te felmondtál nincs üdvösséged. És mikor ezt a nyilat kilövi, ha ott van a sisak, hogy van üdvösséged, megvéd, ha nem, hatása van rád. A lélek kardja, ami az Isten beszéde. Az Isten igéje, az Isten beszéde, ott van a szívünkben, a teljes élet Istentől üzenetet, és egy hasznos dolog. Ott van az életemben, az Isten igéje. Ha nincs ott, akkor nem fogok tudni megújulni. Nem tud az én értelmem megújulni, mert nem tud az Isten szava hozzám szólni. Ha nincs kapcsolatom vele, ha nem keresem minden nap vele a kapcsolatot, akkor az el tud hidegülni. Viszont ha ez történt, akkor Isten ma úgy szól hozzánk, hogy gyere vissza, bármilyen teher van az életedben, gyere vissza. Érdek én hozzám mindjárt, akik meg vagytok terhelve, meg vagytok fáradva, és én megnyomást adok a lelketeknek. Van az a kerék, mivel szorgatosan a kegyelem, egy kegyelemből még is tud gurulni. Az üzemanyag a Szent Szellem. Ha nincs ott, akkor maximum tolni lehet. Úgy is el lehet jutni valameddig, csak elég nehéz. Sok erőltetés, sok izzadság szaga van a Szentlélek nélküli szolgálatnak és munkának, üzemanyag nélkül. De hogy mondjam, hogy a motor is egy nagyon fontos dolog. A motor pedig a Szentlélek ajándékai. Anélkül nem megy semmi. Azt mondja, hogy haszonra adottak az ajándékok. És nagyon fontos, hogy elkezdjük felfedezni azt, hogy nekem mi az ajándékom. Mert az ige arról tesz bizonyságot, hogy mindenkinek van legalább egy ajándéka. És mi az én ajándékom? Vajon elástam azt az ajándékot rögtön megtérésem után, vagy ott van bennem, vagy keresem, hogy mi az én ajándékom. Aztán kell benne olaj is legyen, mert hiába a motor benne, meg üzemanyag. Olaj nélkül mi történik vele? Hát Pestén nem jutok el biztos. Tehát, hogy nem, én ne indulok el az olaj nélkül, mert fel fog durrani a motor. Ki fog égni. És hogyha nincs ott az ima életünkben, nincs az ima életünk, nincs kapcsolatunk, ha nincs ott az olaj, akkor ki fog égni az életünk. Hiába vannak ajándékok, hiába van ott a Szentlélek, hogyha nincs ima életünk, akkor nem jutunk el messzire. Akkor igencsak ki fogunk égni, és még rosszabb lesz, mint nem lett volna benne. És a gyümölcs, az pedig az, hogy eljutunk az A pontból a B pontba. Az gyümölcs az eredmény az, hogy eljutunk oda, ahova Isten küld bennünket. Ez az eredmény. Itt most utalok a lélek gyümölcseire. Az öröm, a szeretet, Ismerik a lélek gyümölcseit? Na mi az, ami látszik a hívő ember életében? A gyümölcsöknek kell látszani. Így is rajzolta valaki egyszer, hogy ha az életünket egy fához hasonlítjuk, akkor a Szentléleknek az ajándékai azok a gyökerek, azok nem látszanak, viszont anélkül meghal a fa. Viszont a gyümölcsök ott vannak és látszanak. Kell, hogy látszanak a gyümölcsök. Mi történik, hogyha az ajándékok látszanak és a gyümölcs megfog, és a gyümölcs nem? Hát ki van a fa? A gyümölcsöt azt nem lehet oda ragasztani. Most nem kellek egy a prédikációval lélek gyümölcséről. De a gyümölcs azt nem lehet, hogy azt mondják, hogy ez gyümölcs. Lélek gyümölcse, az egy eredmény. Nem lehet produkálni, nem lehet parancsra tenni, hogy lélek gyümölcse szeres. Szeret testvére, de idejutni, hogy mosolygok. Csak belül mi van? Az egy gyümölcs, vagy hogy örül. Ha Szentlélek betöltöd, akkor ott van a gyümölcse. És az a gyümölcs az, ami vonzó lehet az embereknek. Szánjátok oda a ti testeteket élő áldozatul. Az odaszállás. Nagyon sokat beszéltem arra, hogy mi az, amit Isten tesz. Mi az, ami meg kell, hogy engedjük, hogy változzon az értelmünkbe. De azért az odaszállás az egy döntés is. Az egy olyan helyzet, amit én eldöntök, hogy mit teszek. És sokszor ez az odaszállás akkor tud megtörténni egy hívő ember életébe, amikor valamit úgy valóban megért, valami úgy valóban megújul és rádöbben, hogy eddig ezt nem így tettem. Egy apa egyszer hazament, és a kisfia várta otthon, és azt kérdezte, hogy apa, menj az orvosért. És az apa megsértődött, és azt mondta, hogy nincs lefeküdni. Hát a kisfia elment szomorkodva, bement a szobájába, apa megvacsorázott, jó későn ért haza. Aztán ilyen bűntudata volt, és akkor elment a kisfiának a szobájába, fölment, és megkérdezte, mondta neki, hogy 800 forint. A kisfiú fölkelt a bányából, fölnyitott a paplan, elővett 400 forintot, és mellé tette. Először megkérdezte, hogy kérhetek tőle 400 forintot kölcsön. Hát igen, elővett 400 forintot, mellé tette az 400 forintját. Azt mondta, hogy apa, most akkor van egy órát, hogy foglalkozz velem, kifizettelek. Ennek az apának ettől a pillanattól nem egy órája lett a fiára. Hanem megértette azt, hogy ő azt mondta, hogy érte dolgozik, érte tesz meg mindent, de a fiának nem ez az érték. A fiának valami teljesen más az érték. Apaként egy kicsit ezt sokszor elgondoljuk mi is. És amikor így leesik a tantusz ennek az apának, hogy mi az érték az én fiamnak, akkor megváltozott minden. Akkor nem kellett már mondani neki, hogy te szállj egy kis időt oda a fiadra. Amikor mi így megértjük azt, hogy mit jelent az Istennel járni, az Istennek odaszánt idő mit jelent, akkor nem kell noszogatni bennünket, hogy szállj egy kis időt oda Istennek, hanem akkor azt mondjuk, hogy Uram, tiéd az egész életem. Uram, odaadom a mindenemet. Odaadom a testemet, lelkemet. Erről beszélt az ige. Szánjátok oda a testeteket. Élő áldozatul. És akkor el kellett megérteni, hogy ja, megváltozott az értelmem. Ja, megújultam, most már más van. És erre hív bennünket ma Isten. Amen. Mielőtt tovább mennénk, szeretnék imádkozni ezért a gyülekezetért, magunkért, és megengedjük akkor ezért a városért. És bátorítanak, hogy imádkozzatok velem együtt. Mennyezzenk, szeretném most oda menni a jelenlétedbe. Szeretném felemelni a nevedet azért, hogy te foglalkozol velük. Nagyon sokszor feladtuk volna már azt, hogy mi magunkat megújítsuk. És én azért vagyok nagyon hálás, hogy engemet is megújítasz. És foglalkozom velem. És most szeretnék hálni ezért a gyülekezetért. Szeretném felemelni a testvéreimet eléd, és Kérek, Úr Jézus, arra, hogy hadd töltse be ez a gyülekezet azt az elhívást, amire Te elhívtad itt Karcagon. Hadd ismerjen meg Karcag népe Téged. Hadd mutasson be hitelesen az a gyülekezet Téged. És kérlek Istenem arra, hogy az, amit meg akarsz bennük változtatni, azért, hogy az elhíváson sokkal inkább megvalósuljon, azt hadd tudjon ma megtörténni. Szeretnénk oda menni, úgy, ahogy hisz bennünket, szeretnénk letenni a terheket. És kérlek, Úr Jézus, arra, hogy bárki, aki itt van ebben a teremben, hogy megvan terhelődve az ő élete, bármitől is, az élet nehézségeitől, a sok munkától, a sok kudarctól, a sok nehézségtől, vagy a sok szolgálattól, akkor kérlek Téged, hogy megígérted, vedd le ezt a terhet. Hadd tudjuk oda vinni, Uram. Kérlek Téged azokért, akiket ma akarsz elhívni a szolgálatodba. És ma értettél meg, hogy igen, át akarom adni az életemet teljesen, és azt szeretném, hogyha Te lennél az első helyen az életemben. Kérlek, Uram, hogy aki ma ilyen döntést szeretne hozni, az hadd áld meg ezt a döntést az ő életében. Áld meg ezt az odafállást. És azokért is imádkozok, akik még nem ismernek Téged, vagy nem találkoztak úgy őszintén mélyen veled, hogy hadd legyen ez egy olyan lehetőség, amikor kinyitják a szívüket és találkoznak veled. És imádkozok azért, Úr Jézus, hogy hadd legyünk felfegyverkezve. Hadd legyen a mi életünk olyan, hogy azt megkívánják az embertársaink. Kérünk Téged, mennyi atyánk az Úr Jézus nevében, hogy hozz ébredést Karcagon. Megvalljuk, hogy hiszük azt, hogy neked van hatalmad felébredteni Karcag népét. Van hatalmad arra, hogy itt ébredés történjen, hogy a Szent Lelked kiáradjon. Köszönöm azt is, hogy először ezzel a gyülekezetet kezdett, hogy megújítod. Újat adsz, Uram, ez a Te ígéreted. És ezzel az újjal el tudják érni Karcag népét. Megvalljuk, és kérjük ezt, hogy tedd ezt meg. És köszönjük, hogy olyan kegyelmes, hogy használni akarsz bennünket. És ehhez formálni akarsz folyamatosan bennünket. Megköszönjük neked ezt az Úr Jézus nevében. Amen.
Köszönjük az előadást, az igehirdetést, a szolgálatot. És lehet, hogy elgondolkoztál te is, én is elgondolkoztam, ugyan hallgattam Isten igéjét, hogy talán az életedben hol lenk ki valami. Mi van a központban? Jézus, vagy esetleg valami más, ami úszintén fontos, ahogyan láthatod azt a kört. És eszembe jutott az, amikor hazajött a párom egyik nap, és azt mondta nekem, hogy a kerékpárral valami gond van. Üt a kerék. És hát, hogy én, hát csináljam meg. Hát aztán én elkezdtem keresgélni, hogy van-e nekünk küllő kulcsunk, valamikor talán emlékszem, hogy lett volna. De hát kiderült, hogy valahogy nincs. A szülőknél maradt, vagy nekik volt. Hát így gyorsan meg is vette a küllő kulcsot, amikor reggel elment, úgyhogy már minden kész volt. Én akkor lementem, fejeteteire állítottam a kerékpárt, meghajtottam, elővettem a krétát, oda tettem, és ahol fogott a kréta, akkor ott ütött. Megállítottam, és elkezdtem húzni, hogy visszahúzzam a jó irányba, és ne üssön az a kerék. Üt valami a keresztény életedbe? Kitér valami a te keresztény életedbe? Fogott most a kréta, Isten krétája? Bejelölte azt a területet most Isten neked, hogy ott a te keresztény életed üt. A szeretné Isten meghúzni. Helyrehúzni, hogy Jézus legyen a középpontban. És mindazok az értékek a megfelelő helyen legyenek a te életedben, hogy tudjál ebben a világban világítani, tudjál ebben a világban tényleg úgy élni, hogy megkívánják Isten szeretetét, Isten kegyelmét, mindaz, ami a te életedben jelen lehet, Isten szent lelkát ad. Én azt veszem észre, hogy én életemet az életemben sokszor erre is kitérek, meg arra is. Tehát nem úgy láttam ezt az ábrát, hogy valamikor erre ütök ki, valamikor meg arra. Valamikor nagyon fontos a viselkedés, valamikor nagyon fontos a Szentlélek. És valamikor a kegyelem kerül előtérbe, vagy valamikor éppen a bűnvallás túl súlyban, mondom, és kilengek erre és arra is. Lásd meg, hogy most nem erre lengsz ki, és ott húzzuk meg, ott engedjük meg, adjuk a kezébe az Úr Jézusnak a kulcsot, hogy húzd meg, mert én szeretném, hogyha te lennél a középpontban, szeretném úgy élni az életemet, és úgy betölteni az itteni küldetésemet. Hát ezt kívánom számotokra, és jó volt hallani mindazt, amit egész nap folyamán, meg most a délután is hallhattunk, úgyhogy köszönjük, meg hálát adunk ezért Istennek.